törékeny, fürge, egyáltalán nem erőteljes testalkatával, gyermekkorától kezdve az állandó vezeklés, böjtölés, virrasztás, szabadban végzett éjszakai imádságok ellenére minden évszakban a legnehezebb paraszti munkát végezte, és mellette különös lelki állapotának minden terhét viselte. Nem csoda tehát, ha a kolostorban az állandó, nehéz kerti és házi munka és egyre fokozódó lelki munkája és szenvedése miatt megbetegedett. De a betegségeinek más oka volt. Mi ugyanis 4 évig tartó mindennapos gondos megfigyeléséből, saját tapasztalatunkból és hallgatólagos beleegyezéséből tudjuk, hogy betegségei és fájdalmai nagy része egész életében, és főként életének leggazdagabb középpontjában, a kolostorban, a másokért vállalt szenvedésből fakadt. Vagy úgy, hogy valaki más betegségét, aki képtelen volt türelemmel viselni, együttérzően magának kérte, és hogy rajta könnyítsen, egészen vagy részben végig szenvedte a betegségét. Vagy úgy, hogy valamilyen bűn vagy baj megszüntetéséért átadta magát Istennek, hogy az Úr engesztelésül elfogadva az ő áldozatát, és egyesítve saját keserves kínszenvedésével, a bűnnek megfelelő betegséggel azt eltörölje. Átvállal tehát másoktól betegségeket, törlesztéseket a keresztény közösség egyes részeitől, vagy elégtételnyújtásokat a legkülönböző formákban a szenvedő lelkektől. Mindezek a szenvedések betegségeinek gyorsan változó, egymásnak ellentmondó tünet együtteseiben mutatkoztak meg, és ki volt szolgáltatva az orvosnak és az ő világi tudományának, aki azt akarta meggyógyítani, amit Anna Katalin átélni akart. Erről ő maga ezt mondta: ha tudunk nyugodtan szenvedni, az az ember legérdemszerzőbb állapota. Ha az irigység nem volna tökéletlenség, az angyalok irigyelnék tőlünk a szenvedés képességét. Az üdvös szenvedésnek még a vele ellenkező vigasztalást és visszás gyógyszereket és más terheket is türelemmel és hálával kell a viselendő keresztre fölvenni. Magam sem ismertem állapotomat teljes jelentőségében és kapcsolataiban. Odaátról lélekben kaptam a feladatot, és ideát testben kell megoldanom őket. Én teljesen odaadtam magamat égi vőlegényemnek áldozatul, teljesítse be rajtam szent akaratát. Egyébként a világban éltem, és zúgolódás nélkül engednem kellett, hogy a világ rendje és bölcsessége érvényesüljön rajtam. Ha állapotomat teljesen értettem volna, és lett volna időm és képességem elmagyarázni, akkor sem lett volna senki, aki megértett volna. Mindenek előtt volt egy orvos, aki teljesen őrültnek tartott, ezért drága és kínos gyógyítását még fokozta. Így a rosszkor alkalmazott gyógyszerektől egész életemben, és különösen a kolostorban sokat szenvedtem. Gyakran, amikor miattuk a halál közelében jártam, Isten természet fölötti módon könyörült meg rajtam, és csodálatos gyógyszereket küldött, amelyektől meggyógyultam. 4 évvel a kolostor feloszlatása előtt Anna Katalin néhány napra ellátogatott a szüleihez Flamskéba. Ez alatt több órán át imádkozva és elmélkedve térdelt a közfelti Szent Lambert templomban az oltár háta mögött lévő csodatévő feszület előtt. Kolostora számára a békét és az egységet kérte Istentől, fölajánlva erre a szándékra égi vőlegénye Jézus Krisztus keserves kínszenvedését, és esdve kérte, hogy a kereszten szenvedő Jézus iránti finom részvédből érezhessen valamit az ő kínjaiból. Ettől az imádságtól kezdve a kezeiben és lábaiban égő fájdalmat érzett, és mintha szakadatlanul lázas lett volna. Fájdalmait e láznak tulajdonította, nem merte föltételezni imádsága meghallgatását. A lábában érzett fájdalom miatt gyakran nem tudott járni. Kezének fájdalma pedig bizonyos munkákat, például az ásást a kertben lehetetlenné tette. Ő mondta, amikor e fájdalma közepette, röviddel a kolostor feloszlatása előtt többször könyörögtem hibáim felismeréséért és belső szenvedésem csillapodásáért, többször is világos választ kaptam az oltári szentség előtt, legyen elég neked az én kegyelmem. Ó, hát nem vagyok neked elég én? A kolostort 1811. december 3-án oszlatták föl, és a templomot bezárták. A nővérek egymás után költöztek el. Anna Katalin betegen és szegényen ott maradt. A kolostor egyik együttérző szolgálója irgalmasságból törődött vele. Egy öreg, jámbor, nyugalmazott pap, aki a kolostorban misézett, a lakásában maradt. Majd Anna Katalinnal és a szolgálóval, mint a legszegényebbek, 1812 tavaszán hagyták el a kolostort. Anna Katalin olyan beteg volt, hogy csak nagy támogatással tudták elvezetni. A pap a falu egy szegény özvegyasszonyánál kapott kis lakást, a ház földszintjén egy kis kamrát, amelynek ablakai az utcára néztek. Itt élte Anna Katalin 1812 őszéig, állandóan betegeskedő, Istennel bensőségesen egyesült, a világ előtt ismeretlen életét. Imádságos elragadtatásai és lelkének állandó érintkezése egy másik világgal megkettőződtek. Közeledett egy nehéz hivatáshoz, amelyet maga sem ismert, amelyhez Isten akaratának engedelmeskedve semmi más nem adott, csak önmagát, mint az Úr szolgáló leánya. Az Úrnak pedig ez időtájt úgy tetszett, hogy beteg szűzi testét keresztjének és megfeszítésének jelével jelölje meg, ami a zsidóknak botrány, a pogányoknak meg ostobaság. Néhány úgy nevezett kereszténynek mindkettő. Anna Katalin fiatal korától imádkozott azért, hogy az Úr mélyen vésse szívébe szent keresztjét, hogy egy pillanatra se feledkezhessen meg végtelen szeretetéről. De soha nem gondolt valami külső, látható jelre. Most, hogy visszataszították a világba, buzgóbban imádkozott ezért, mint bármikor, és amikor augusztus 28-án, rendi védőszentjének ünnepnapján betegen feküdt ágyában, ezen imádság közben, elragadtatásban, kitárt karokkal, látta, hogy a magasból, jobb felől, ahogyan mennyei vőlegényét általában látta, fénylő ifjú közeledik feléje, és jobbjával a teste fölé keresztet rajzol. Ekkor Anna Katalin a gyomra tájékára anyajegyhez hasonló kereszt jelet kapott, amely fél coll széles, két coll hosszú, azaz másfélszer 5 centiméteres, egymást metsző csíkokból állt. Ezt a jegyet később gyakran hólyag fette, amely különösen esténként felfakadt, és forró, szintelen folyadék folyt belőle olyan bőséggel, hogy a többszörösen összehajtott kendőket is átnedvesítette. Anna Katalin sokáig nem tudott erről, és azt hitte, hogy hevesen izzad. Ennek a jelnek a tulajdonképpeni jelentését soha nem vizsgálták. Néhány héttel később elragadtatásban, kitárt karral, hasonló imádságban látta, hogy ugyanaz a jelenés közeledik feléje, és jobb kezével egy körülbelül 7,5 centiméteres Y alakú keresztet nyújt neki, olyan formájút, amilyennek Krisztus keresztjét Anna Katalin leszokta írni, s amelyet ő heves mozdulattal mellkasa közepéhez a szegcsontjához szorított, és visszaadta. Ezt a keresztet puhának és viaszfehérnek írta le. Anna Katalin nem tudta, hogy ezzel külső jelet kapott. Amikor röviddel ezután, hogy kissé felfrissüljön, a háziasszonya kislányával egy öreg, egykori remete kertjét Dülmen mellett meglátogatta, extatikus önkívületbe esett, és miután magához tért, egy parasztasszony vezette haza. Mivel ezekben a napokban a heves gyulladás a mellkasán egyre erősödött, a szegcsontján meglátta egy 7,5 cm nagyságú villáskereszt bőrön átpirosló jelét. Azzal, hogy ezt elmondta egy bizalmas nővértársának, különös állapota lassanként közismerté vált. 1812. november 2-án halottak napján hagyta el Anna Katalin utoljára a lakását. Keservesen bánszorgott el a templomig. Ettől kezdve az év végéig állandóan a halál közelében volt, és megkapta a haldoklók szentségeit. Karácsony körül a szegcsontján lévő kereszt magasságában ugyanolyan keresztalakban kis folytatás jelent meg úgy, hogy ez a mellkereszt kettős villás keresztet alkotott. Ez a kereszt kezdetben, kevés kivétellel minden szerdán vért nedvedzett a kereszt teljes vonalában, sűrű pontokból úgy, hogy a ráfektetett papírlappal tökéletes lenyomatot lehetett róla venni. Ez a vérzés később áttevődött péntekre. 1814-ben a vérzések ritkultak, és a kereszt egyéb napokon csak tűzpirosan látszott. A kereszt azonban később is nedvedzett, főként nagypénteken, de ezután nem figyeltek rá. 1821. március 30-án az írnok megfigyelte, hogy a kereszt nagyon piros, és teljes hosszában vért nedvedzik. A körvonalakat egyébként csak erős figyelemmel, körülbelül két vonalnyi vastag, kis, szintelen bőrrepedés által lehetett észrevenni, amilyen erős hidegben képződik a bőrön. A vérzést a mellkas ezen tájékán nagy felhevülés előzte meg. A bőr alatt piros, körülbelül egy colnyi, azaz 2,5 centiméter szélességű udvar jelent meg az odatoluló vérből az egész kereszt körül, amely a kivérzés után lelohadt. Hasonló keresztel megjelölések több személyen is előfordultak, többek között a Rakonisziói Katalinnál, Escobari Marinánál, Bikieri Emiliánál, Falconieri Juliannánál és másoknál. Anna Katalin stigmatizációja 1812 utolsó napjaiban történt. Anna Katalin stigmatizációja 1812 utolsó napjaiban történt. Új év előtt 3 nappal, azaz december 29-én, délután 3 óra tájban betegen feküdt a szobácskájában, kitárt karokkal, extatikus merevségben az ágyán. Az úr kínszenvedéséről elmélkedett, és heves részvédtől indítva esdve kérte, hogy együtt szenvedhessen vele. Elimádkozott 5 mi atyánkot az 5 szent sebb tiszteletére, és nagyon elmélyült és égető szomjúságot érzett az úr szenvedése iránt. Arcát égő pír öntötte el. Akkor fényt látott felülről érkezni, és benne a megfeszített úr fényalakját, a sebei 5 ragyogó fénykörként váltak ki a képből. A szíve szaporán vert az örömtől, a szent sebek megpillantásakor az együtt szenvedés vágya olyan fokot ért el, hogy úgy tűnt, az együtt szenvedés a kezeiből, lábaiból és oldalából elér a jelenség sebeihez. Akkor előbb a megfeszített kezeiből, majd a lábaiból, és végül az oldalából, mégpedig mindegyik sebből külön-külön, nyílhegyben végződő, 3-as vérpiros fénysugár indult Katalin kezei, lábai és jobb oldala felé. A jelenség oldalából kiinduló 3 fénysugár egymástól hosszabban elvált és szélesebb volt, és Lándzsa-hegyben végződtek. Abban a pillanatban, amikor a fénysugarak megérintették Anna Katalint, a sebb helyeken vércseppek fakadtak. Még hosszú ideig öntudatlanul feküdt, és felébredve nem tudta, hogy kiterjesztett karjait kizárta össze. Csodálkozva látta a vért a kezein, és heves fájdalmat érzett a sebb helyekben. Háziasszonya kislánya belépett a szobába, hogy ránézzen. Észrevette kezén a vért, és elmondta anyjának. Ő aggódva kérdezte, mi történt Katalinnal, ő viszont kérte, hogy ne szóljanak senkinek. Anna Katalin a stigmatizáció után változást érzett a testében. mintha megfordult volna a vérkeringése, és nagy nyomással a sebhelyek felé tartana a vére. Ő maga mondta, ez elmondhatatlan.